Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk témái. Június eleje óta működik a Vatikáni Zarándokközpont a 2025-ös jubileumra készülve. A Dél-Olasz Mária kegyhely Montevergine 900 éve vonzza a zarándokokat. Magyarország és a Római Szentszék harmadik kötet. Interjú Tusor Péter történésszel. A 2025-ös jubileum zarándok központja kettől vasárnapig nyitva áll a látogatók előtt. Amint arról már hírt adtunk, június 7-én Pietro Parolin bíboros államtitkár és Rino Fisichella érsek, a Szent Év szervezője, felavatták a 2025-ös jubileum zarándok irodáját. Az InfoPoint központ a Szent Péter térre vezető Via della Conciliazione sugárút 7-es száma alatt található. Arra kértük az urat, hogy adjon a jubileumra érkező zarándokoknak és turistáknak testi és lelki felüdülést és megkönnyebbülést. Azt szeretnénk, hogy a római zarándoklat családi élmény legyen. Itt van Rómában a katolikus hitünk látható központja, és szívből kívánom, hogy mindenki az anyaegyház gyermekének érezze magát, aki mindenkit magához akar ölelni, mondta Parolin bíboros a megnyitón, majd megköszönte mindazok munkáját, akik a jubileumért fáradoznak. A központ már június eleje óta működik, húzta alá Fisichella érsek, a Szent Év szervezője, és sok zarándok érkezett már eddig is az itteni munkatársainkhoz, hogy információt szerezzenek a jubileumról, sőt, többen jelezték, hogy szeretnének itt önkéntes munkát vállalni. A 2016-os irgalmasság jubileum tapasztalatai nyomán tudjuk, hogy a zarándokok és a turisták rászorulnak egy ilyen helyre, ahol mindig találnak egy csapatot, mely készen áll arra, hogy segítsen nekik. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy itt szívélyes fogadtatásra találjanak a Szentszék részéről. A látogatók tájékoztatást kaphatnak az önkéntes szolgálatról a jubileum hónapjai idején. A Zarándok Központ a Szent Péter tér mellett 2-től vasárnapig tart nyitva 10 órától 17 óráig, vagyis hétfő a szünnap. A Zarándok Központban információt adnak a Szent Kapun való áthaladás módjáról és a szükséges bejelentkezésről is, valamint az önkéntes szolgálat lehetőségeiről. Természetesen az érdeklődők tájékoztató anyagokhoz, szórólapokhoz és brosúrákhoz is szabadon hozzáférhetnek, melyek a római közlekedésről és benne a hét templom zarándoklat útvonaláról is beszámolnak. A Dél-Olasz Mária kegyhely Montevergine 900 éve vonza a zarándokokat. A dél-olaszországi Campania tartomány egyik legrégibb kegyhelye, a Szűz hegyéről nevezett Montevergine-i Mária kegyhely az áhítat sajátos élményét nyújtja, ugyanis lehetővé teszi a zarándokok számára, hogy elszakadjanak a mindennapoktól, és spirituális elmélyedésüket összekapcsolják a természet zöldjében, valamint a művészetben való elmerüléssel. Giovanni Maria Gargiulo atya, a Montevergine-i bencés apátság múzeumigazgatója a Vatikáni Rádiónak adott interjújában elmondta: a vendégek azért jönnek ide, hogy jobban megtapasztalják a kapcsolatot a természettel, és felfedezzék a kegyhely művészeti és kulturális vonatkozásait. Az 1270 méter magas fennsíkon épült ősi Mária kegyhely a Mercogliano nevű település részét alkotja, és továbbra is lenyűgözi a látogatókat. Szorosan kapcsolódik a 12. században élt itáliai szerzetes apát Vercelli Szent Vilmos nevéhez, az apátság alapítójához, aki a környező Irpinia térség védőszentje, és aki erre a hegyre vonult vissza, hogy remeteként éljen. Mély hitélete nagy hatást gyakorolt több férfira, papokra és világiakra, akik csatlakoztak hozzá, és elhatározták, hogy létrehoznak egy cönóbiumot, egy kolostort, és 1123-ban felépítették az első templomot. Gargiulo atya, az apátság múzeumának igazgatója emlékeztetett rá, hogy Montevergine bencés apátsága jövőre ünnepli fennállása 900. évfordulóját. A turizmus felé fordulás szinte természetes lépés volt számunkra, mivel a kegyhelyet a kezdetek óta nagyon sokan látogatják, és maga Szent Vilmos is különleges nyitottságot kért a zarándokok fogadására, akik mindig azért jönnek ide, hogy kifejezzék a szűzanya iránti tiszteletüket, nyilatkozta a bencés atya. A legfontosabb élmény az áhítat, amelyhez hozzásegít a hegyi környezet, amely révén a látogatók eltávolodnak a városi és a mindennapi élet nyüzsgésétől, mutatott rá a beszélgetésben Peter Giovanni Gergiulo. Sokan keresik fel a kegyhelyet, hogy imádkozzanak a szűzanyához. A szentélyben lévő nagyméretű máriaikon sok zarándokot vonz, megteremtve az áhítat mélyen személyes pillanatát. De a művészeti alkotások is megragadják a turistákat, arra késztetve őket, hogy elidőzzenek a kegyhelyen, és megcsodálják az apátságban közel 900 éve őrzött műalkotásokat. Azt akartuk, hogy a múzeum legyen a művészet, a kultúra és a szépség élménye, mondta a Montevergine-i bencés apátság múzeumának igazgatója. Hozzátéve, hogy az intézmény, amelyben a középkortól 1800-ig terjedő művek láthatók, a kegyhely művészeti és kultúrtörténeti aspektusának legjelentősebb szimbólumát alkotja. Az utóbbi időben a turizmus egy számunkra új formájával is találkoztunk, folytatta interjújában Peter Gergiulo, azokra a személyekre utalva, akiket a hegyi ösvények felfedezése vonz. A túrázást és a szabadtéri sportokat szenvedélyesen kedvelő vendégek tanulmányozzák azokat az útvonalakat, amelyek lehetővé teszik a kegyhely gyalogos megközelítését. Ezek a szabadtéri tevékenységek arra késztetik az embereket, hogy a Montevergine-i bencés apátságot válasszák, hogy megtapasztalják a kapcsolatot a Mária kegyhelyet körülvevő természettel. A szenvedélyes hegymászó kíváncsiságához kapcsolódóan Gergiulo atya felidézett egy különösen szívhez szóló hagyományt, amely a Montevergine-i Szűz Mária tiszteletéhez fűződik. A múltban a szerelmes fiatal lányok a szűzanyához fordultak, hogy járjon közben kérésük beteljesüléséért. Azokon az ösvényeken, amelyeken most a hegymászók haladnak végig, egymással összekötözött rekettye bokrokat lehetett látni, az esküvői örök csomó jelképeit, amelyeket még hajadon lányok kötöttek egybe. A fogadalom magában foglalta, hogy ha összeházasodnak, a fiatal feleségek a következő évben visszatérnek férjük társaságában, hogy feloldják a csomót, idézte fel a régi hagyományt a Vatikáni Rádió olasz műsorának adott interjújában Peter Gergiulo, a dél-olaszországi Mária kegyhely bencés apátságának múzeumigazgatója. Magyarország és a római szentszék, harmadik kötet. Interjú Tusor Péter történésszel. A fraknói kutatócsoport a névadó Fraknói Vilmos módszeres vatikáni kutatásainak továbbvívője. Történettudományi szaksorozata a 2004 óta megjelenő Collectanea Vaticana Hungariae, a fraknói féle Monumenta Vaticana Hungariae folytatója. A fraknói kutatócsoport vezetője Tusor Péter a Vatikáni Levéltár mellett rendszeres látogatója a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségének. Most sem érkezett üres kézzel, a Collectanea Vaticana Hungariae első osztályának 21. kötetét hozta magával. Címe: Magyarország és a Római Szentszék, harmadik kötet. Vele érkezett a tanulmánykötet másik szerkesztője, Kanász Viktor, valamint a kötet ünnepeltje, Szovák Kornél, a Moravcsik Gyula Intézet igazgatója. A Kanász Viktorral készült beszélgetést június 11-i vasárnapi adásunkban közvetítettük. Most hallgassák meg a Tusor Péterrel készített interjút.
Ismét szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Tusor Péter tanárt, történészt, aki egy 12 fős nagy kutatócsoporttal együtt érkezett Rómába, ugyan a stúdió beszélgetésünk előtt említette volt nekem itt a folyosón, megszálltuk a levéltárat. Hogy ilyásokba jöttetek ez alkalommal, kedves Péter?
Igen, én is köszöntöm a rádió hallgatóit. Katolikus Egyetemen működő fraknói kutatócsoport fő profilja, tudományos karaktere Magyarország és a Szentszék kapcsolatainak a kutatása, történeti viszonyrendszerének, és általában külön-külön jövünk ide a vatikáni levéltárba, és végezzük az itt található hungarikumoknak a feltárását, a feldolgozását odahaza. Most úgy alakult, hogy az egész kutatócsoport kijött, Szent Istvánházban van a bázisunk, és onnan vonulunk alakzatba a vatikáni levéltárba, ahol most ezekben a napokban az olasz mellett szinte csak magyar szó hallatszik, és hát nem jöttünk üres kézzel se a levéltárba, se Róma egyéb könyvtáraiba elhelyezzük ezeket a könyveket, hanem hoztunk megint a vatikáni magyar történeti sorozatnak egy újabb kötetét, amit itt most a vatikáni rádió hallgatóinak is szeretnénk atyával röviden beszélgetve bemutatni. Ez egy tanulmánykötet, ez már a 22. kötette a nagy formátumú sorozatnak. Úgy szokott az lenni, hogy 5 évente jelentkezünk egy ilyen Magyarország és a Római Szentszék című tanulmánykötettel, ami egy következő 5 éves pályázati periódusunknak a kutatási programját mutatja be középkortól egészen a 20. századig tanulmányok formájában. Az első ilyen kötetet 12-ben Bíboros úrnak ajánlottuk, a mostanit pedig kedves kollégánknak, 60. születésnapja alkalmából, Szovák Kornélnak, aki szintén itt van velünk, Rómában és itt van a stúdióban. Én szerkesztettem ezt a kötetet, illetve tanítványom, szépreményű Kanász Viktor a másik szerkesztő, aki szintén fog majd a kötetről szólni a vatikáni rádió hallgatóinak.
A kötetben szereplő témák egyúttal mutatják a munkatársatnak az egyes kutatási területeit?
Igen, és hogy azon belül is, ugye ebben az 5 évben mi fog majd leginkább a fókuszban állni. Középkor összesen olyan 16 tanulmány van, a zöm az középkor, ugye Szovák tanár úr, ő középkorász, de vannak 16. századi tanulmányok, és koraújkortól az újkorig. Ezekből én talán majd most 2 emelnék ki a hallgatók számára, többit pedig majd érdemes lesz elolvasni, hiszen a Fraknói Kutatócsoport honlapján, institutumfraknui.hu, ezek a kötetek, ugye open access hozzáférhetőek és letölthetőek. Aki nagyon érdeklődik, e-mailben lehet a gondolat kiadótól rendelni, tehát így is hozzáférhető lesz.
Tehát melyek azok, amiket bemutatnál?
Igen, tehát Nagy Katalin, ugye munkatársunk, és itt a vatikáni levéltárnak is a munkatársa már, tehát ő mondjuk így a Fraknói Kutatócsoportnak, és van egy új intézet, Moravcsik intézet, ami szintén érdekelt a vatikáni kutatásokban. Ő ennek a két intézménynek a, mondjuk az, hogy vatikáni levéltári kutatási rezidense, nagyon testezálló módon Fraknói Vilmosnak az első vatikáni kutatásairól írt, kikérte a prefektúrának az egyébként még nem nyilvános levéltárából azokat a kutatólapokat, meg engedélykéréseket, amiket Fraknói Vilmos mihelyt megnyitották 13. Leó alatta a vatikáni gyűjteményeket, egyből sietett Rómába is, és elsőre kért, ugye még azt az államtitkárságon keresztül kellett intézni, és kiderül ezekből a kérvényekből, hogy Fraknói csak egy monument a Vatikán a Hungáriéban gondolkodott. Egyes történészek úgy vélték, hogy egy általános pápaság történeti kiadvány sorozatot akart ő is, Hajnad Lajos, Bíboros és Tárkányi Béla, hogy pár ismert nevet mondjak még a hallgatók számára, de ezekből a kérvényekből és Nagy Katalinnak a tanulmányából, ebben a kötetben közölt tanulmányából most már egész biztosan tudjuk, hogy kezdettől fogva csak egy monument a Vatikán a Hungárié volt a cél, amelyet 10 évig csináltak, és ez a Kollektálni a Vatikán, ez a mi sorozatunk, ennek a fraknói féle vállalkozásnak a folytatása. Na, ugorjunk vissza egy kicsit az időben, 17. században én pedig egy nagyon érdekes üggyel foglalkoztam, ebben a ciklusban a vatikáni apostoli könyvtárnak a barberéni latini kéziratait szeretném átfogóan földolgozni, és ott van egy beadvány, egy horvát kanonoktól, Verbanovics Gáspártól, aki följelenti 8. Orbánnál Pázmány Pétert,
Mert hogy
a nunciussal, Carlo Carafa nunciussal karöltve letetette az uralkodóval Erdődi János grófot az egri püspökségről, és így a vele Egerbe érkező, hát illetve ő Horvátországban maradt végig, de a nevében Egerbe érkező horvát egyházja kiszorultak a javatalom élvezetéből, és ezért ugye a pápához fordultak jogorvoslatért. Nagyon érdekes a történet, csak 2 szóban, sajnos gyengelmélyű volt Erdődi János püspök, ezért nem is lehet róla nagyon sokat tudni, hogy az ő apja, Erdődi Tamás, horvát bán volt és tárnokmester, ő neveztette ki fiacskáját még második Mátyás királlyal, hogy a erdődi családot, ugye, Bakóc után ismét egy Bakóc Tamás után egy egyházi férfiúval gazdagítsa, és ez egy remek lehetőséget adott horvát egyháziaknak. Ebben a korszakban egy expanzió az ő részükről Magyarország felé, hogy az egri püspökség javadalmait hát Horvátországba átcsatornázzák, nem lehet jobb szót mondani. Ez nyilván sértette Pázmány érdekeit, illetve hogy nincs egy rezidens, hát mondjuk az, hogy normális főpásztor Egerben, és ezért tétette le Erdődi Jánost, ezért perelték be a horvátok őt Rómában, nem lett nagy per, mert Erdődi időközben meghalt. Ami ennek a nagyon érdekes történetnek a lényeg, hogy ez az első nagy konfliktus. Pázmány, illetve az általa képviselt magyar hierarchia és horvát egyháziak között itten indulnak azok a konfliktusok, amelyek a 30-as években még inkább szaporodnak, ezt már a kutatás ismerte, és majd elvezet ahhoz, hogy Jelasics 1648-ban Magyarország ellen támad. És még nagyon sok ilyen érdekes tanulmány olvasható koraújkorból és a újabb korszakokból is ebben a kötetben.
Mint hogy régóta kutattok itt, és egyre többen jöttök, hála Isten, milyen mértékben kutattátok fel a nagyjából sejthető magyarországi anyagokat itt a Vatikánban? Vagy még nagyon-nagyon sok minden tartalék van?
Hát a középkornak is csak egy töredékét, azt lehet mondani. Nem egy jelentéktelen töredékét, de hát bréve, bulla, szuplikációs sorozatoknak teljesen módszeresen feldolgozva, hát az még nem olyan sok, tehát végtelen a távlat, tehát mondjuk csak a középkorra még 100 év intenzív kutatás benne lehet. Koraújkornál hát szintén hasonló a helyzet, és ugye a pápaság egy élő intézmény, gyártja az iratokat, tehát újabb korszakokra pedig ez egy végtelen haladvány, tehát azt lehet mondani, hogy amíg van Vatikán, van szentszék és van vatikáni levéltár, magyar történészeknek mindig lesz itt dolga, és úgy látszik, hogy most sikerült azt kialakítani a fraknói kutatócsoport révén, amit tehát egy kutatóintézet, hogy ehhez most már nem csak magánkezdeményezések formájában, hanem a kollektáni a Vatikának kiadásával egy intézményesült formában tudjuk pótolni, ugye a fraknói féle római magyar történeti intézetnek a szerepét, és hát fájó hiányát, de úgy látszik, hogy ezen keretek között ez így a 21. században megtaláltuk a helyes megoldási módozatot.
Szomszédainkra, történelmi szomszédainkra tekintve, csehek, lengyelek, horvátok milyen mértékben kutatták a sajátjukat?
Hát ugye ezért is fontos a mi működésünk, mert többször is leírtam, hogy hát ez egy nemzetstratégiai érdek, hogy a magyar történelem forrásai, a mi feldolgozásunkban a magyar történelem forrásaiként jelenjenek meg, és nem ugye Szlovákia középkori forrásaiként, vagy az erdélyi dokumentumok Románia középkori forrásaiként, mert hogy ez a tendencia folyik. Most már azt lehet mondani, hogy 22 nagy formátumú és 10 kisebb formátumú kötettel nálunk van a lépés és verseny előny ebben a tudományos versenyben, és hát szellemi honvédelemben, ezt mondjuk ki bátran.
És sok fiatal kutatótársad is van, nem egy közöttük tanítványod is, úgyhogy a jövő úgy néz ki, hogy biztosítva.
Igen, és próbálom már úgy szervezni a dolgokat, hogyha bármelyikünk ugye az idősebb generációból esetleg kiesne, valamilyen oknál fogva, hát az ember ugye gondoljon mindig a biztos jövőre, ami előbb-utóbb bekövetkezik, akkor zökkenőmentesen tudják a 20-30 évvel fiatalabb kollégák folytatni ezt a munkát. Ez egy fontos, mondjuk ezt a csúnya szót, hogy prioritásunk.
Péter, végül azt kérdezném, hogy körülbelül mikorra várható ismét a következő római kutatómunkád? Ezt lehet úgy tervezni, vagy időnként adódnak különleges körülmények?
Igen, egy nemzetközi konferencia projekt például az arra utal, arra ösztönöz pontosabban, hogy színesítsem azt a portfóliót, amit egy 5 éves pályázati munkatervbe beleillesztek. Most volt egy ilyen év decemberben a Istituto Nazionale di Studi Románival és a Viterbói Egyetemmel közösen, ahol a római nemzeti kollégiumokat tanulmányoztuk nemzetközi kontextusba. Úgyhogy ha majd visszatérek jövő tavasszal, akkor a Germanicum et Hungaricum szentelési anyakönyvének a magyar bejegyzéseivel és azt feldolgozó tanulmánnyal fogok érkezni, tehát egy újabb vatikáni kötet.
Hát annak aztán különösképpen örülni fogok, lévőn én is a diákjai közé tartozom.
Igen,
82
igen.
Szentelésemmel együtt. Igen. Kedves Péter, köszönöm a beszélgetést, további jó munkát!
Én is nagyon köszönöm.
Tusor Péter történésszel Páter Vértes Aljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.